Maradjunk a helyünkön, csak egy csendesedjünk el. Köszönjük Istenünk, hogy velünk vagy, és itt otthon lehetünk. Köszönjük, hogy a belső szobánk ajtaja megnyílhat, és ott megtalálhatunk téged. Hadd, hogy keressünk a bőt időszakában, és a veled való találkozásunk az életünk minden területén, hadd, hogy változásokat adjon. Hadd, hogy belülről, lelkünkben tudjunk most veled lenni, az emberi szavakon túl, megérkezve te hozzád. Te érintsd meg a mi szívünket. Hadd, hogy felismerve az egy igazságot, hogy te vagy, hadd, hogy boldogok legyünk, és megtaláljuk önmagunkat. Megtaláljuk életünket, és megtaláljunk téged. Ezért imádkozunk most. Légy itt jelen közöttünk. Amen. Máté evangéliumából, a 6. fejezetből a 13. verset olvasom. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kedves testvérek, sokat beszélünk Istenről, hogy ő van, és milyen jó nekünk. Most ez a szakaszpont egy kicsit az másik pontot próbálja behozni az életünkben, hogy van valami, amitől úgymond félhetünk. Már nem biztos, hogy félnünk kell, sőt, inkább azt mondom, hogy ne féljünk. De létezik a rossz is, vagy gonosz, akitől meg egyfajta óvást, védelmet kérünk az Istentől. És ezért mondhatjuk azt, hogy a keresztény hit az egyfajta józan hit, nem csak a jóval számol, hanem számol a rosszal is. És ez fontos látnunk. Jézus Krisztus is azt akarja, hogy az imádságunkban, amikor egy példaimádságot adott, emlékezzünk meg erről a problémáról is, vagy oldalról is, és ebben pedig kérjük az Istennek a segítségét. Ő így kér, helyettünk, értünk és velünk, hogy ezt kérjük Istentől, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát mit jelent akkor ez a kísértés, és mit jelent ez a szabadítás? És kicsoda az a gonosz? Hogyha megnézzük, ugye mindjárt a Biblia elején, ott láthatjuk a bűneset történetében, mindjárt felfedi magát, úgymond a gonosz, és mindjárt ugye ott van a bűneset története. Aztán láthatjuk későbbiekben, Jézus életében is, hogy ő is találkozik vele, és szembe kell vele néznie, és beszélget a gonosszal, amikor ő megkísértetik Jézus a pusztában 40 napon át. Ugye ez a böjt időszakához pont kapcsolódik nekünk, Jézus elvonul böjtől, Istennel van 40 napig, és aztán amikor letelik a 40 nap, akkor eljön hozzá a gonosz, és megkísérti őt. Tehát ilyen szempontból valóságos személyként jelenik meg a gonosz, más részről pedig mondhatjuk azt, hogy a bűnvilága, az Istentől elszakadt világ, vagy az, hogy Isten nélkül élünk, azt is nevezi a Szentírás gonosznak. Tehát maga az Istentől eltávolodott életünknek is van egy ilyen foglalata, hogy Isten nélküli lét, az is egyfajta önmagának való, vagy nem ismeri igazából a saját életét, az is válhat úgymond gonosszá, vagy a gonoszság forrásává. Tehát nem mindig személyes, hanem mondhatjuk azt például személytelen. Tehát nem kell nekünk most itt feltétlen valakire gondolnunk, aki mindig jön utánunk, hanem néha a dolgok, ahogy vannak, de a maguk rendezetlenségében, a maguk összevisszaságában, ahogy gondolkodunk, ahogy élünk, ahogy az életünket próbáljuk élni, de Isten nélkül, abban eleve van egy csapda. Mert olyanok vagyunk, mint akik nem látják, hogy merre mennek, nem tudják, hogy hova fog vezetni majd az életük, és mulandó dolgokban bíznak. És nem ismerték föl a saját lelküket, nem ismerik föl a másik ember lelkét, és tévedésben vagyunk. Ezért a bűnnek vagy ennek a gonoszságnak, vagy a gonosz világnak a kifejezése az is lehet, hogy a céltévesztettek világa. A félreértések világa. Ahol nem azok a dolgok, mint aminek látszanak, és ahol becsapjuk egy kicsit önmagunkat is, meg becsapjuk egy kicsit a másik embert, és nem mintha azt szeretnénk, de azért csapjuk be, mert nem ismerjük talán magunkat sem, a dolgokat sem, és amit szeretnénk. Ugye ezért mondjuk, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, hogy nem azt jelenti, hogy mindenki nagyon rosszat akar ám a másiknak is, hanem mindenki valahogy jót akar, de valahogy nem tudjuk, mi az a jó. Meg hogy mit is jelentene az most neked, meg nekem, és akkor így próbálkozunk. És a próbálkozásokban, ha vannak vágyaink, terveink, ha nem úgy lesz, akkor mit csinálunk? Haragszunk, hogy ez nem úgy történt. Te engem félreértettél, vagy én nem ezt akartam, azt akartam, ő sem azt, és akkor érzelmek lesznek, és akkor sok minden történik velünk. Illetve, ugye láthatjuk azt, hogy sok esetben az emberek nem tökéletesek. Hát ezt be kell valljuk. Nem vagyunk tökéletesek, nem vagyunk teljesen jók, vannak hibáink, ugye? Ilyen értem, amit most nem feltétlen bűnnek nevezném, mert nem teljesedik ki. Van valami bennem egy olyan látásmód, egy olyan gondolkodás, ami önmagában jövően nem bűn, de ebből fakadhatnak olyan dolgok, amelyek majd azzá lehetnek. De én előre mehetek, és megnézhetem önismeretben, vagy Istennel ezeket a dolgaimat, amit én általában gondolok, érzek, cselekszem. És ott, hogyha kiigazítja Isten a legbensőbb világomat, akkor már ezt nevezzük a vele való élő kapcsolatnak, hogy behívjuk Istent az életünkbe, ő lesz az otthonunk, akkor feltárulnak a lelki dolgok, megismerem egy kicsit, hogy hogy működik a világ, hogy működik az életem, és akkor az Isten meg tud engem őrizni a kísértéstől. Mert mi a kísértés? Mindezeknek az összessége, amelyben az életem mint egy csapdában tud lenni, de ha fölébredek, akkor a kísértést észrevehetem, a kísértésből kijöhetek, a ne vigy minket kísértésbe, úgy történik, hogy Isten fölébreszt, és azt mondja, figyelj, ez most ez, és ennek ez lesz a következmény, és lásd. És akkor nem visz bele, mert fölébresztett előtte. És ez az a pillanat, amit Jézus kér, hogy add meg nekünk, Istenünk, hogy fölébredjünk kellő időben. És akkor azért nem viszel bele, mert nem engeded, hogy ez megtörténjen. Ha meg megtörténik, és mégis belemegyünk, akkor mire van szükségünk? A szabadításra. Amikor a madarász tőrébe bekerül, ugye csapdába kerül valaki, akkor már arra van szüksége, hogy szabadítás. Ha ne vigy minket kísértésben, nem tudtunk éberek lenni, és nem láttuk meg, amit meg kellene látnunk, akkor utána már a szabadításra van szükségünk. Nem lehet az, hogy benne leszünk és elveszünk, mert Istennél semmi sem lehetetlen, a madarásztőrét, a csapdát ki lehet nyitni, és a kísértés nem lehet olyan nagy, hogy az ember ne tudjon belőle, még ha bele is kerül, kiszabadulni. Ez lenne a szabadíts meg a gonosztól, vagyis ne legyünk mi magunk sem gonoszok a végén, mi magunk is azzá válunk, amilyen helyzetbe kerülünk. Számtalan példa lehet talán erre is, hogy elváltozik az ember azáltal, hogy mit hoznak ki belőle, milyen helyzetbe kerül. Hogy lehet az embereket manipulálni, lehet az embereket egy kényszerhelyzetben olyan viselkedésre ösztönözni, amikor azt mondom magamról, de hát én nem ez az ember vagyok. Én miért szólok így, miért teszek így? Tehát a szabadítás akkor azt jelenti, hogy mi ne képviseljük tovább azt a gonoszt, amibe belekerülünk, mert az sokszor úgy akarja, hogy aztán te is tedd azt meg. Te légy azzal egy. Illetve, ha már belekerülünk, külön tudom magamat választani, és azt mondom, de hát ez nem én vagyok. És itt van a személyes gonosznak a megkülönböztetése. Amikor arctalanul jön, akkor, mivel nem tudom, hogy mi ez, akkor a végén azt is mondom, de hát én vagyok ez a rossz. Ezt én csinálom. És amikor szabadít engem Isten, akkor azt mondja, ez nem te vagy. És külön választja, és azt mondja, hogy ez a gonosz. amivel egyé válhatsz, és azonosulhatsz vele, követheted őt, mint ahogy Jézusnál is megjelenik az ördög, és hívja, hogy boruljon le előtte, mert mindent megad neki, az egész világot odaadja, az összes dicsőséget és hatalmat, csak boruljon le előtte. De akkor azt mondja, hogy az Urat, a te Istenedet imádd csak. Megvan írva. Csak őt szeresd. És akkor érezzük meg, hogy Isten az egyetlen semleges pont és az egyetlen hatalomforrás, amivel a gonosz tényleg le lehet győzni. Mert ha az egész világ az övé és behálozza. És hogyha az összes tudásban is benne lehet a gonosz, és minden jóban benne lehet a rossz, és minden jót lehet úgy tenni bizonyos összefüggésben, hogy azt még rosszra is tudjuk használni, ami a javunkra lenne, akkor csak Isten az, aki meg tud őrizni ettől a gonoszságtól. Hogy annak ne legyünk mi személyesen az áldozatai, illetve ne személyesítsük azt meg. Itt jön az, hogy ugye a diktátorok, vagy egyéb más személyek, hogyha átadják magukat úgymond ennek a rossznak, akkor ők maguk megjelenítik. És akkor mondhatjuk azt, hogy valahol megszemélyesedik a gonosz. És láthattuk ezt esetleg emberek életében, vagy ha ilyen emberrel találkoztunk, és mindig láttuk, hogy egy csipetnyi együttérzés nincsen benne, vagy nem tudom, ahogy viszonyul, ahogy szól hozzánk, hogy átsugárzik rajta valami. És egyszerűen nem bírjuk elviselni. Vagy hogy direkt látjuk, hogy hát mindig úgy csinálja, hogy nekem ne legyen rossz. Hát véled, vagy ne legyen jó. Mindig tudja úgy csinálni, hogy ebben van az öröme. De ennek az embernek is, ugye itt jön a gonosztól való szabadításnak a kérdése, hogy mi, azért mondja Jézus, hogy imádkozz azokért, akik téged üldöznek, hogy mondjál áldást rájuk, hogy Jézus is áldást mondott, sőt szabadította az embereket ebből az állapotból, hogy sok esetben azt kell mégis látnunk, hogy a személy mögött egy erő van, és őt is használja. Csak ha valaki azonosul vele, és én ezt ugye úgy látom, akkor azt mondom, hát te vagy a gonosz. És ez önmagunk szempontjából is veszélyes, hogy amikor én saját magamra azonosítok valamit, akkor önmagamat is megítélem. Ez jó is lehet, hogy azt mondom magamra, ezt most már nem kéne csinálnom, mert ez rossz. Ez így jó, hogy ezt meglátom. És azt mondom, ez így nem jó nekem, akkor ezt nem csinálom. De amikor magamra mondom, hogy én vagyok a gonosz, mert mások is azt mondták, meg úgy, akkor baj. Mert Isten a rosszat úgy mondjam, gyűlöli, de ezt most értsük úgy, hogy nem vállal vele közösséget, de másrésztről viszont a bűnös szereti. És ez egy ellentmondásnak tűnik nekünk. Ez jön ki Jézus szavaiból, hogy imádkozz azért, aki téged üldöz. Az üldöző az rossz, nem? Hát ki szereti, hogyha őt üldözik? Vagy az ellenségét? Hát miért szeretni? De itt Jézus valami titkot mond el. Igazából mi mindannyian ugyanannak az egynek a részei vagyunk. És az az egy, az annyira tökéletes és jó, akit Istennek is nevezünk, hogy ő képes megszabadítani mind bennünket, mind az üldözőt, mind pedig az üldözöttet. Mind a tettesnek is szüksége van úgymond Istenre, meg az áldozatnak is szüksége van Istenre. Tehát így ne hasítsuk el ezt a világot, hogy akkor engem üldöz, vagy nem tudom, akkor ő a rossz, és én meg a jó. A következő helyzetben te leszel az, aki majd üldözni fogsz valakit. Majd az nehéz tanulság lesz, amikor te leszel az. És akkor majd rá kell jönnöd, hogy ja, most én vagyok ebben a helyzetben. Mert a gondolataim, szavaim, indulataim, meg azok a dolgok, amelyekettől eddig szenvedtem, most én adom tovább. Ugye ismerjük ezt a mintát, hogy akár családban, vagy bárhol máshogy, na én ilyen ember soha nem leszek. Én így nem fogok se szólni, se cselekedni, és akkor egyszer csak azt veszem észre magamon, hogy ugyanazt kezdem csinálni. Vagy észre se veszem, mert mások mondják, vagy hogy az életem egyszer csak visszakezdi tükrözni, hogy de hát mi van. Tehát ezek azok a dolgok, amikor a kísértésben létünk, egy kicsit felnyílik, hogy Isten látja, hogy mi mindannyian úgymond a saját magunk életében kiszolgáltatottak vagyunk egy picit. De abban a pillanatban, amikor tudjuk, hogy miért és miképpen vagyunk kiszolgáltatottak, már tudunk rajta segíteni. Hát ez a szabadítás, és a kísértés az egy lehetőség az életünkben arra, hogy megszabaduljunk bizonyos dolgoktól, felismeréseket lássunk meg, és legyőzzük egy picit önmagunkat, és segítsünk magunkon is, és a másikon is. Most még néhány dolgot gyorsan, mert fut az időnk, amit el szeretnénk mondani. Az első, hogy azért, mert azt mondjuk, hogy ne vigy minket kísértésbe, az nem azt jelenti, hogy Istent okoljuk. De hát, Uram, te vittél. Ez miattad van. Mert ugye, ha Isten mindenható, mindentudó, és ő minden, akkor miért nem akadályoztad meg? Tehát nem okolhatjuk Istent, Isten gonosszal nem kísérthető, és ő gonosszal nem kísért. De mivel megalkotta ezt a világot oly tökéletesen, hogy minden gondolat, érzés, és bármi előfordulhat ebben a világban, a jó és a rossz is, ilyen értelemben, de ez az isteni tökéletességnek a része, mint ahogy tudjuk, hogy van fény és árnyék, hogy van harag, és van szeretet, hogy van megbocsátás, és van gyűlölet, vagy az, hogy ezt már nem bocsátjuk meg, és látjuk az egész spektrumot, akkor így láthatjuk, hogy Isten senkit nem kísért meg, de az, hogyha nem ismerjük ezt a világunkat, a lelki világunkat, és azt, ami ebből fakad, mint külső világ, ez önmagában válhat kísértéssé. Hogy te nem tudod, hogy milyen az élet, az életed, a lelked. Mit adott neked Isten? És mindannyiunknak adott. Tehát ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy Isten megengedi, vagy tudtával történik, de ilyen értelemben azt is mondhatjuk, hogy Isten mindig a tudatosságunkat, a belső lelki életünket fel akarja emelni oda, hogy tud, hogy mi történik veled. És akkor már legyőzhető. Minden élethelyzetben megtalálhatod az utat, a szabadítást. És akkor leleplezed a gonoszt, ami lehet személytelen vagy személyes is, és akkor több leszel. Akkor megnyilvánulhat a szeretet, vagyis a tökéletesség. Mert Istennek fontosabb az, hogy milyen emberekké válunk, mint az, hogy most bennünket egy ilyen pici zárt világba tartson, és mindig így búra alatt legyünk, és jaj, ne történjen velünk semmi, jaj, ez se történjen, az se történjen, és mindig csak szép és jó történjen velünk. Mert ezt is mondhatnám, hogy ez nem élet. És Isten pedig az életnek az Istene. Ezért vannak, úgy mondhatjuk, a kísértés világos oldala a próbatétel, ami azt jelenti, hogy a kísértésben benne van a bukás, hogy végre, most már akkor vége, elbuktam, nincs tovább, de benne van a kísértésben a próbatétel, ami azt jelenti, hogy több leszel, felismered a dolgokat, és szabad leszel. Attól, amitől eddig nem voltál. Csak látens módon ott hordoztad magadba azt, hogy ez majd úgy megtörténhet. De a kísértésben, a próbatételben ez a látens ott hordozott belső valami, amitől nem tisztultál ki, akkor kezd el kijönni. És amikor kijön, akkor le tudod győzni. És azért van ez, hogy ne vigy minket kísértésbe, kérésünk, hogy ne bukjunk el, de olyan értelemben visz minket, mert tisztítani akar. És ez egy kettős dolog. Erre mondhatjuk, hogy Isten megengedi, de Isten nem azt akarja, hogy elvesszünk, hanem hogy megtartassunk. Tehát még kérhetjük is, mint ahogy a Zsoltárba is kérjük, a 139. Zsoltárba, Uram, te megvizsgálsz engem, ismerd meg szívemet, gondolataimat, nem járok-e téves úton? Ha téves úton járunk, akkor jöhet kísértés. De azért, hogy a helyes útra terelje az életünket. És itt jön a lényeges pont, hogy így is mondhatom, hogy ahol a sötétség vagy a gonosz elkezd munkálkodni, ott a helyes útnak is meg kell nyílni. Csak az benne a kísértés, hogy benne maradunk a rosszban, és elnyel bennünket, ha nem látjuk a világosságot, és nem látjuk a helyes utat. De igazából mindig arról van szó, hogy helyes út is ott van, csak ezt a csapdát kell átlátnunk. És akkor tudjuk, hogy ahol kísértés van, ott szabadításnak is kell lenni. Ezért mondja aztán a zsidó levél teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésbe estek. Mert akkor a hit megpróbáltatik, és álhatatosságot eredményez. Vagyis erőt, magabiztosságot, nagyobb tudást. Tehát a megerősítés, a lelki tisztulás az így történik, hogyha meg is szomorodunk, hogyha valami nem jól történik velünk, vagy éppen összeomlott a saját én képünk, hogy én ezt nem gondoltam volna magamról, hogy ezt meg fogom tenni. Ugye erre azt mondjuk, hogy na erre miért van szükség? Oké, átélünk ilyen dolgokat, hogy mi vagyunk a negatív szereplő. Hogy arra miért van szükség? Talán pont azért, hogy az ember ne legyen annyira önigazult, ne legyen annyira, hogy mindig másokban látja meg a hibát, hanem tudjon egy kicsit önmagába is szállni, és ezáltal együttérzőbb tud lenni majd másokkal, akik hát hasonlóan fognak cselekedni. Ugye a bűnbocsánat is ezzel múlik, hogy neked megbocsátott Isten valószínűleg, akkor neked is volt egy ilyen, ja, hát én nem vagyok ilyen ember. És amikor ránézel a másikra, akkor nem azt fogod mondani, hogy jó, hát ez milyen, ezt nem bírom elviselni ezt az embert. Mert amikor ezt mondod, akkor kit nem bírsz elviselni? Magadat. Hát te is ilyen vagy. És akkor mindig kivetítjük a rosszat a másikra. Ez egyébként az önigazultságunk képe. Én magamban sose veszem észre, de másban mindig, és abból áll a világ, hogy elmondjuk a rosszat. Hát nézzük meg a híreket. Nem arról áll, hogy emberek, nézzünk befele, hogy hát mi is van az életünkben? Talán meg tudnánk oldani ezt az életet, és lenne felemelkedés, hogy valami jó. Nem. Azt nézzük meg, hogy mások milyenek. Hogy az mit csinált, mit tett, kivel, hogyan, és ezt fogjuk csócságatni. De miközben ezt csócságatjuk, senki nem beszél arról, hogy te mit teszel. És így, tehát ez a személytelen gonoszság, hogy jön, és mindenkit szépen bele fog vezetni, és mindig lesz valami, amiben így el tudunk veszni. De ha mindenki, hogy így mondjam, magában néz, ne vigy minket kísértésbe, imát elmondja, és önmagában megkeresi, hogy mi az, ami bennem rossz. Most így mondom, szembe tud nézni önmagában, mi az, ami bennem rossz? Lehet vagy. Mert ezt jelenti, hogy szembenézek a saját sötét oldalammal. Mert mindenkinek van. Ezt Isten nem tagadja, hogy létezik nekünk ilyen részünk. Tudja ő is. De ez átváltoztatható. Ez a tudatosságunk része. És ha ezzel szembenézünk, akkor kitisztítjuk magunkat. Tehát gyanús lenne, ha mindig minden úgy menne, mint a karikacsapás, minden mindenben mi mindig csak jók lennénk, és nekünk mindig mi tudjuk az igazságot, mindig mi tudjuk megmondani, hogy mi hogy jó, és mindenki úgy csinálja, ahogy mi szeretnénk. Ilyen világ ugye nincs. És az Isten sem akar ilyen világot, az ítélkező önigazultságot mindig leszedi rólunk, mert az igazából a gonoszságnak az egyik arca. Isten, ha megítél, soha nem így ítél meg, hanem szeretettel, és ő soha nem bennünket ítél, hanem csak azt a dolgot, amitől meg akarsz szabadítani. Olyan, mint az orvos, hogy nem azt mondja, hogy te beteg vagy, hanem van a életedben egy ilyen probléma, és ettől most is nem te vagy az, hanem ez csak benned történik. De most mi lenne, ha ez nem történne, és máshogy csinálnánk? Tehát nem bélyegezz meg. Ezért vannak tehát ezek a helyzetek, amikor elválasztjuk magunktól, csak mi a mi problémánk, ha jön a rossz, akkor mi azonnal megbélyegzünk. És azért nincsen gyógyulás. Mert hozzáragadunk, vagy más ragasztunk hozzá, és nem tudjuk leválasztani. Tehát miért ne tehetné Isten próbára az életünket? Ilyen értelemben próbára teszi. Így átgondolhatod az életedet, útválasztások előtt állsz, felismerések érkeznek majd meg hozzád, ezért tarts teljes örömnek, amikor különböző próbákba vagy nehézségekbe kerülsz. Mert ezek után biztos, hogy egészen másképp láthatod önmagadat, a másik embert, és másképpen fogod látni az Istent is. Ha más emberek tesznek próbára, akkor ne azt láss, hogy az az ember nagyon rossz, hanem azt láss, hogy ez a próba neked miről szól. Ne az emberre vetíts ki, hogy ő a rossz, hanem azt láss meg, hogy ez neked hol érint téged, mit tanulhatsz belőle, miért neked szól most ez az élethelyzet, miért kellett találkoznod ezzel az emberrel. Mit akar Isten ezzel neked üzenni? És mitől kéne neked megszabadulnod, hogy ebbe a helyzetbe más legyél? Vagy talán még az is tehet, hogy imádkoznod kell azért az emberért, akivel te így találkozol. Mert neki van szüksége szabadításra, és Isten arra méltatott téged, hogy te már készen vagy arra, hogy ezzel szembenézzél. És tudsz neki segíteni. Bármi furcsa, amikor imádkozunk magunkért, hogy nekünk segítsen Isten, ebben az, hogy ne vigy minket a kísértésbe, vagyis mit jelent? Nem te egyedül vagy benne, ő is, aki éppen végrehajtja. Hát együtt vagyunk a kísértésben, rájövünk, és akkor azt mondjuk, hogy te figyelj, hát itt most együtt vagyunk valamiben, és egymás ellen fogunk fordulni. Hát van ennek értelme? Nincs, de általában ezt csináljuk. Mert akkor ugye úgy akarom legyőzni a rosszat, hogy személyesítem a másik ember, és nem veszem észre, hogy az a rossz, az jön utánam, teljesen le fog képeződni majd egy következőben. És amikor erre rájövök, akkor tisztának láthatom az embert, bizonyos értelemben, és önmagamat is. Mert fölismertem azt, hogy honnan ered a kísértés, az elvakultságból, a túlzott szimpátiámból, hogy én mindig valahogy olyan túlságosan nyitott vagyok, vagy arról, hogy én nagyon akarom, hogy szeressenek. És ez is egy kísértés lehet, hogy nagyon akarom, hogy szeressenek. Vagy az is lehet egy kísértés bizonyos szempontból, hogy én mindig szeretek, és megtalálnak azok, akik ezt próbálják kihasználni, azt a fajta szeretetet. Vagy hagyjuk magunkat rábeszélni bizonyos dolgokra, és mindig adjuk, hogy a másik mondja meg, mert én inkább nem szeretek dönteni. Hát döntsön más. Hát is lehet egy kísértés, mert mások döntenek, és aztán kerülök olyan helyzetbe, amit meg viszont nem akartam. Vagy érzelmileg manipulálnak. És mindig valami szépet, jót ígérnek, vagy elmondják már 50-szer, és még mindig elhiszem. Hát ezek azok a dolgok, amire Isten azt mondja, hogy de hát vedd észre. Mi visz téged kísértésbe? Vagy lehet, hogy valaki Isten nevében jön, és mond olyan dolgokat, amelyek nem hozzáillők? És rá kell döbbenni, hogy ez nem lehet Istentől? Vagy számomra ez nincs Istentől? Vagy lehet, hogy valaki mond valamit, és azt mondja, ez biztos nem lehet Istentől, és mégis tőle van. Mint ahogy Jézusra is mondták, hogy ő benne az ördög van. És azt mondták, hogy ő maga a gonosz. Mikor jeleket és csodákat tett, és nem értették, meg ahogy tanított, meg nem teljesen úgy mondta, hogy nekik azt tetszett, akkor azt mondták, de hát te benned gonosz van. Benned az ördög van. És ezért láthatjuk, hogy milyen nehéz is ez a terület, és mennyire nem lehet kaptafákkal dolgozni, megmondani előre, hogy mi hogy van. Hanem itt jönnek a belső felismerések, amelyre mindannyiunknak szükségünk van, hogy most hogy van. Elkérni a világosságot, a megértést, a látást. És akkor meg tudunk állni. Isten adjon nekünk tehát így bölcsességet, és tudjuk azt, hogy amikor ezt imádkozzuk, akkor igazából felkészülünk arra, hogy lássuk azt, ahogy vannak a dolgok, lássuk önmagunkat is tisztán, és élethelyzetünket. És ha ne vigy minket kísértésbe, azt jelenti, hogy a mindennapi kísértésekben, amiben egyébként is élünk, mert abban élünk, folyamatosan lehetőségek sorozataiban élünk, ahogy így vagy úgy történnek a dolgok, és ezekben eligazodási pontokat kérünk Istentől. És utána pedig képesek leszünk a gonoszt nem bevetíteni magunkba, meg kivetíteni másra, hanem megszabadulni tőle, és uralkodni felette. És akkor az emberi kapcsolataink, önmagunk kapcsolata is, és az Istennel való kapcsolatunk is új erőre fog kapni. Mert ez lesz majd a helyes út a mi számunkra. Amikor felismerjük, hogy miben vagyunk, most mit kell tennünk, és hogy tudunk megszabadulni abból, ami éppen nem a javunkat szolgálja. Azáltal, hogy rájövünk, hogy minden a javunkat szolgálja, és megfejtettük a titkot, hogy miért van ez a rossz az életemben. De hát, most már tudom, és tudom használni, és tanulok belőle. Isten adja meg, hogy így legyen. Amen. Pozzunk imádság közben, csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztusban megadod nekünk az utat, hogy felismerjük, mit jelent a kísértés az életünkben, mit jelentenek azok a tulajdonságaink, belső késztetéseink, gondolataink, érzéseink, amelyek kísérthetővé tesznek bennünket. Ilyen értelemben saját céltévesztettségünket megláthatjuk, gondolatainkat, érzéseinket, akár irigységünket, sértettségünket, önigazoltságunkat, belső tehetetlenségünket, és sok-sok mindent. Ha őszinték vagyunk Te előtted, és a bőt időszakában engedjük, hogy Te megmutasd, hogy kik vagyunk, sokat segíthetünk, mind magunkon, mind a környezetünkön. Ha negatív tükrünket eléd hozzuk, Istenünk, Te pozitívvá tudod azt tenni, és megadod a helyes utat, hogy hogyan tudjuk ezt átváltoztatni. Szabadítást adsz Krisztusban, hiszen megbocsátunk másoknak is, meg nekünk is megbocsátasz. Ha bármit cselekedtünk, ha vétkeztünk egymással szemben. Őrizd meg bennünket a gonosztól, olyan értelemben, hogy mi magunk ne váljunk gonosszá, hogy ne uralkodjék rajtunk a bűn, a félreértés, az indulat, a hamisság, hanem uralkodjon bennünk a megértés, a belátás, a szabadítás. És köszönjük, hogy így szabadítasz meg bennünket a gonosztól, és így leplezed le az erejét. Ha már az erejétől szabaddá váltunk, köszönjük, hogy nem kell félnünk tőle, mert tudjuk, honnan jön és hová megy, mit akar. Kérjük tehát ezt a szabadítást, ezt a tisztaságot, amely képes a sötétségben is utat mutatni, és nem fél a sötétségtől, de mindent világossá tud tenni. Köszönjük, hogy Krisztus ezért a világ világossága, és ezért nem járunk a sötétségben, hogyha őt követjük. Ezt a világosságot kérjük most mindnyájunk számára, és imádkozunk egy testvérünkért, aki kórházban van, sok műtét után van, szerető családja gondol rá. Kérjük, hogy Te gyógyítsd meg őt, gyülekezetünk tagja. Kérjük azt, hogy adj testi, lelki felépülést, a Te gyógyító erőd tudja kihozni őt ebből a nehéz helyzetből. Adj a családtagoknak is erőt, hogy ezt elhordozzák, hogy el tudják most tőled fogadni ezt a nehéz helyzetet. És add, hogy tiszta legyen a szívük, jó reménységben. Kérjük tehát, gyógyítsd meg testvérünket a kórházi ágyon. Légy az ő vezetője. És légy minden egyes testvérünkkel, akik most itt vannak, azokkal az új emberekkel, és akik talán most vannak itt először. A Te áldásod, Te vezetésed és szabadításod legyen mindannyiunkon. Most pedig hallgass meg egyéni imádságainkat és kéréseinket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Isten hűséges, és nem hagy előtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Áldás békesség.